juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A családosok és idősek számára is fontos termékek kerültek fel az árcsökkentési listára. Zsigó Róbert szerint a túlzott haszonkulcsok ellen fel kell lépni a vásárlók védelmében. A kormány kiegészíti az árrészcsökkentéssel érintett áruk listáját, ezzel még több élelmiszer lesz olcsóbb, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert közlése szerint december 1-től a marhafehér pecsenye, a marhafelsál, a sertésmájas, a sertésmájkrém, a félkemény sajt, a sajtkrém, a kenhető sajt, a zöldségek és gyümölcsök közül az alma, körte, szilva, szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöld paprika lesz olcsóbb. A kisgyermekesek pedig a bébi ételt tudják majd olcsóbban megvásárolni, tette hozzá. 15. alkalommal indult el a Jónak lenni jó kampány. Idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja a Jónak lenni jó. A közmédia karitatív kampánya a kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítése jótékonysági alapítványt segíti. A legutóbbi adatok szerint meghaladta a 12 millió forintot a gyűjtés. A 1358-as szám hívásával, illetve SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni az alapítványt. A felajánlásokat továbbra is a Jónak lenni jó @mtva.hu e-mail címre várják. Néhány heves vármegyei vasútvonalon változik a menetrend. A MÁV közleményéből kiderült, hogy karbantartási munkák miatt módosul a vonatok menetrendje. A következő vasútvonalakat érintik a módosított menetrendek. November 30-áig a Budapest 60 vonalat, a 60 Szolnok Vámosgyörg Újszász Szolnok vonalat, valamint december 13-áig a Debrecen Füzeshabony vonalon módosul a vonatok menetrendje. Egyes vonatok helyett eltérő szakaszokon Debrecen, Hortobágy, Tiszafüred, Egyek, Füzesabony között MÁV buszok közlekednek. Látókép és Balmazújváros között valamennyi vonat helyett MÁV buszok közlekednek. Országos informatikai karbantartás miatt november 15-én és 16-án több postahivatalban szünetel az ügyintézés, és korlátozottan működnek a Magyar Posta szolgáltatásai, írja az Index. A leállás a nyitvatartást is érinti, több helyen a posták korábban zárnak be. A Magyar Posta közölte, hogy november 15-én 22 postai szolgáltatóhely a szokásosnál korábban, legkésőbb 16 órakor zár be, hogy felkészülhessen a leállásra, míg 5 szolgáltatóhely november 16-án vasárnap zárva tart. A vállalat arra kéri az ügyfeleket, hogy a megadott időszakra tervezett postai ügyeiket lehetőleg a karbantartás előtt vagy után intézzék el. Megszerezte az engedélyt a magyarországi fiók telepelindításához a Revolut, írja a fintech.hu. Hivatalos bejelentés a témában egyelőre nincs, de a Magyar Nemzeti Bank honlapján a tevékenységi engedéllyel rendelkező felügyelt intézmények között megjelent a Revolut Bank magyarországi fiók telepe. A Revinfo adott arról hírt, hogy az MNB weboldalán megjelent a Revolut Bank magyarországi fiók telepe, amely a honlap adatai alapján 2025. október 23-án megkapta az induláshoz szükséges engedélyeket. A portál arra is felhívta a figyelmet, hogy a Revolut súgó oldala is frissült, ahol már megemlítik, hogy aki a magyarországi fiók indulása után Revolut számlát nyit, akkor magyar számlaszámot kap, és nem lesz szükség semmilyen migrációs folyamatra. Az, hogy erre mikortól lesz lehetőség, egyelőre nem ismert. Meg kell várni a Revolut tájékoztatását a témában. Híreink végén az időjárásról. A derült tájakon ismét terjeszkedik a réteg felhőzet, valamint nagy területen képződik tartós sűrűköd, így hajnalra a legtöbb helyen újból erősen felhős vagy borult lesz az ég. Legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő, majd hajnaltól, kora reggeltől a délkeleti határvidéken már elered az eső. Gyenge marad a légmozgás, nagy területen meg is szűnik a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Bartók Bátát hallják. Mai Szerzetesek félórája című műsorunkban az erdélyi árvákat gondozó magyar ferences szerzetes Böjte Csaba a teljes önátadásról szóló prédikációjának szerkesztett változatát hallgathatják meg.
Kedves testvérek, hát a napokban ugye a gyerekek olyan ügyesek voltak, szépen énekeltek, és tényleg fegyelmezetten jártak, és kérdeztem, na hát, utolsó alkalommal miről beszéljek? És erre azt mondták, a szerelemről. Na hát eléggé kellemetlen helyzetbe hoztak, mert egész végig a szűzanyáról beszéltem, és elgondolkoztam, hogy vajon, hát a szűzanya. Na, ó, te szerelmes. És azt gondolom, igen. Ugye én szeretem, hogy magam elé képzelni a Szentírás egy-egy történetét, úgy kicsit gondolatba kiszínezni, azt mondják, ez a szemlélődés. Hát én nem tudom, a nagyszentek hogy csinálták, de én szeretem például magam elé képzelni Názáret dombjait, hogy sétálnak, Szent József Máriával, jegyesek, beszélgetnek, álmodoznak, kinéznek talán szép domboldalt, ide építünk egy kicsi házat, hogy fog kinézni minden. József mondja, Mária irul, pirul, hát hogy mondjam, szerelmesek. És olyan döbbenetes, ugye, mert hát ennek a 16-17 éves lányzónak megjelenik az Úr angyala, és elmondja, hogy hát az az igazság, hogy anya kéne legyél, de hát a mennyi atya gyermekét, kis Jézus kéne világra hozni. És hát ugye gondolom szüzanyának fején átment az, hogy hát de József, meg vannak nekem álmaim, terveim, elképzeléseim, hát olyan szép volt, amit Józseffel megálmodtunk. És a nagysága Máriának az, hogy amikor igen mond az Istennek, akkor igazából egy nemet mond a saját álmaira, terveire, elképzeléseire. Igen, Máriának volt egy forgatókönyv a fejébe a saját életével kapcsolatosan. És nagy lelkűen ki tudja mondani azt, hogy legyen nékem a te igéd szerint. Ha tovább nézzük a történetet, ugye, hát József várja szegény szüzanyát, ugye Erzsébetnél van, tudja ő jól, hát abban az időben azért gondolom nem volt ennyi telefon, meg SMS, meg e-mail, meg nem tudom micsoda, hát szegény ugye Mária 5:30 teve karavánnal megérkezik, József kimegy eléje, nagy öröm, hát Máriának nagy hasa van. Szegény Józsefnek is mekkora fájdalom lehetett a szívében. Tudja, nem tőle van a gyerek. Valami, ami olyan szépen indult, puk. De József nagysága az is, hogy ő is az Isten elé tudja vinni a dolgait. Istentől kér tanácsot, és a mennyei atya szól, ne félj feleségül venni Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Két fiatal, aki Isten útján jár, és Isten, bár látszólag elválasztja őket egymástól, mégis hát egy örök életre összeköti őket. Exupéry mondta azt, hogy nem azok szeretik igazán egymást, akik egymást nézik, hanem akik tudnak együtt közösen, egy közös célra nézni. És azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet. Ugye legtöbbször a Szentmise olvasmányban is mit olvasunk fel? Hát, hogy a bolond homokra építi a házát, és jön a szél, és neki ront a háznak, és az bizony összedől. Az okos ember meg sziklára építi a házát, és jön a vihar és a szél, mert az mindig jön. Jézus nem hazudik nekünk, hogy majd olyan életed lesz, hogy nem lesznek viharok és nagyon nehéz napok. De az az ember, aki sziklára építi házát, megmarad az ő háza. Igen. Mária és Szent József mind a ketten Istenre emelik a tekintetüket. De Isten nem elválasztja őket, hanem együtt emeli fel hihetetlen magasságba a neki igen mondó embert. És én azt gondolom, hogy a mai házasságunknak, hogyha fele elromlik, és annyi összedől, akkor valóban talán ez a momentum hiányzik, hogy ők együtt Istenre tekintsenek, hogy együtt a sziklára, az élő Istenre, a szeretet Istenére építsék a házasságukat, a szerelmüket. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy fiatalok ezt tudatosan magukba, hosszú távon, ugye 2000 éve tart a Mária-József kapcsolata, azóta ők az egyház patronusai, a mennyek királynő asszony, a minden. Tehát, hogy ha mi is ilyen hosszú távú kapcsolatot akarunk építeni egymás közt, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy szívünket, szerelmünket jó Isten felé is irányítsuk. Istenbe épüljön bele a mi kapcsolatunk. Ugye a 21. század embere nagyon szeretne boldog lenni, nagyon szeretné megvalósítani önmagát. És azt gondolom, nem csak a házasságban, hanem bármilyen más építkezésnél. Hát sziklárt meg kell keressük. Egy vállalkozásba is. De egy tanulmányba is. Vajon, Uram, te mit akarsz? Igazából minden döntést három szinten lehet meghozni. Hát az egyik az ösztönök nyers világa. Amikor az ember, hát hogy mondjam, mihez van kedvem, mire vágyok, mit hoz a hangulatom, és döntök. Szent József, mikor meglátta a szüzanyát, hát dönthetett volna úgy is elé a nadrágszíjat, az apád laskáját, és csinálhatott volna egy nagy jelenetet, mert sértett férfi büszkeségében elmondhatta volna maga véleményét. Nem igaz? De hát akkor Szent József nagyjából az állatok szintjén lett volna. Az állatok olyanok, hogy pillanatnyi benyomásaik, hangulatuk alapján harapnak, vagy mit tudom én, szúrnak, vagy szaladnak. Az állat az nem gondolkozik, az nem mérlegel, az nem imádkozik, az egyszerűen úgy, ahogy pillanatnyi benyomásai, vágyai vezérlik, éli a maga életét. Az ember ennél magasabb szintre vágyik. Szent József hazamegy, imádkozik, csendbe elgondolkozik, hogy mit is csináljak, hogy is legyen tovább. És megmeri hozni a döntését, hogy igen, titokba elbocsájtom Máriát. Azt gondolom, ez az emberi szint, józan paraszti ember gondolkodása. Hát azt gondolom, hogy nagyon sok döntés a mi életünkben ezen a szinten van. Hát ezeket nevezik, azt hiszem, érdekházasságnak, vagy hát azért melyik egyetemre, vagy valahova melyik, ez megéri, hogy na, hogy is van, hogy mennyi kereset van mögötte, mekkora az üzlet, nem tudom miféle. Sajnos nagyon sok döntést ez szerint hozunk meg. De ugye Szent József nagysága pont az, hogy tud imádkozni. Istenre bízza a döntést, és az Úr szól, ne félj feleségül venni Máriát, hisz a benne fogant élet a Szentlélektől van, és Szent József Istenre figyelve ezen a természet fölötti szinten hozza meg a döntéseit. És bár nem tudja, hogy mire, hisz egészen biztos, hogy tőle akkor valaki interjút kért volna, hogy Szent József, akkor végül is ez mit jelent a mennyei atya szólása, biztos azt mondta volna, hogy nem tudom, nem igaz. És mégis mer igen mondani a Jóistenbe, mert bízik bennem. És azt gondolom, hogy ha igazán boldogak akarunk lenni, akkor mi is ezen a természet fölötti szinten kell, hogy meghozzuk a döntéseinket. Ugye, mikor egy fiatal párt megeskedtünk, akkor mit mond a pap? Hát amit Isten egybe kötött, azt ember ne válassza szét. Annyi fiú van, akinek a közeledése, hát hogy mondjam, talán előnyös is lenne. És mégis van egy, akiért úgy érzed, le tudnád hozni az égről a csillagot, nem? Van egy csomó ember, akinek semmi pénzé nem vasalnád az ingét, és nem főznél neki ebédet, még ha jól megfizetné, talán akkor se. De van egy valaki, akinek, hát hogy nem, szívesen bármit megcsinálsz. Miért? Azért, mert őt szereted, de honnan van ez a szerelem? Én azt gondolom, a Jóisten ülteti az ember szívébe a vágyat. És azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy merjük ezt a vágyat komolyan venni. De ugyanez van a hivatás választásnál is. A Jóisten elültet a szívedbe egy vágyat. És lehet, hogy te úgy érzed, hogy neked orvos kell legyél, és beteget ápolj, és gyerekként újból és újból ez a szép gondolat visszajön a szívedbe. Mások talán más tanácsolnak neked. Vagy talán a józanész is más mond. Meg olyan jó lenne elmenni, fürödni. De ha a szívedben ott van ez a tiszta vágy, akkor azt gondolom, neki kell ülni és olvasni és tanulni. Albert Schweitzer ugye egy felnőtt ember volt, teológus, orgonista, minden, de újból és újból a szívével visszajött ez a vágy, hogy menjen és segíjen Afrikába a bajba lévő embereken. És neki ült tanulni, és ongora koncerteket adott, és pénzt gyűjtött, és végül, hát mint szakképzett orvos Afrikába, egy missziós kórházat hozott létre. Igen. Miért? Mert ezt a vágyat a szívébe az Isten beleültette. És én azt gondolom, hogy 10 évvel ezelőtt két fiatal, kedves nővér, hát hogy mondjam, Debrecenbe, Svetics, egy nagy hírű iskola, hát hogy látszólag a karrierjük, hogy sínen van minden, de ők mégis úgy döntöttek, hogy lemennek Erdélybe, a kicsik közé, szolgálni. És hogy igazottan nem várja jóformán senki őket, és igazából otthon sincs, de valami bentről, a lelkük mélyéről vezeti. Hát ott a Svetisben ugye ottan komoly fizetés volt, és nyugdíjalap, és minden, és szépen megy sínen az életük. És Erdélyben mi várja őket? A bizonytalanság. És mégis útra kelnek, elindulnak. És hát hogy mondjam, faluról falura járva összeszedik a gyermekeket, pénzkoldulnak, hogy legyen üzemanyag, hogy elmenjen a falukba, és ott van, amikor, hogy mondjam, a helybeli plébános vagy a polgármester is, hogy na most ebbe az állóvízbe minek kell valaki beletenyereljen, meg egyáltalán, vagy nem tudom miféle, és lenyelve a békákat, szépen egyenként összeszedik a gyerekeket, és igen, miért teszik ezt? Hát azért, mert ott bent a szívük mélyén, ezen a természet fölötti szinten az Isten azt mondja a kicsikre, figyeljetek, hogy hajoljatok le az elesettekhez, hogy menjetek, segíjetek jósággal és szeretettel. És ők ezt meg tudják tenni. És azt gondolom, az az ember, aki igen tud mondani az Istennek, az megtapasztalja azt, hogy az Úr száz annyit tud adni, és még arra is rá tud licitálni. Az Istent nagy vonalusságba soha nem lehet felülmúlni. Ha én egy lépést teszek az ő nevében, az elesett a kicsinyek felé, Isten ezer annyit tesz felém. Ebben nyugodt lehetek. De mégis az elején az ember talán fél. Biztos, hogy Mária szívében is, amikor kimondta maga igényét a nagy Istennek, úgy érezte, hogy minden álma összetörik, hogy magányos lesz, hogy kilátástalan lesz az élete. És azt gondolom, Szent József is, amikor, hogy mondjam, más gyerekével együtt jegyesének igen mond, nem tudom, mi lehetett a szívében. A proféta asszony figyelmeztette is őket, és Aksimeonot Jeruzsálem templomának bejáratánál, hogy héttől fogja átjárni a szíveteket, és ez nem könnyű dolog lesz, és mégis nagy lélekkel, bízalommal mennek ezen az úton. Igen, testvérem, te milyen szinten hozod meg életed nagy döntését? Bízol-e abba, hogy Isten téged is vezet? Nekünk nem olyanok kell legyünk, mint az a nyafogós gyermek, aki meglátja, hogy a másik ezt kapta a karácsonyfa alatt, és nekem az kell. Hát bontsam ki az én ajándékomat. A mennyei atya nekem is adott valamit. És annak örvendjek, amit az Isten nekem szánt. Ugye érik a napraforgó. Ennyi olajat lehet préselni belőle. De napraforgóból nem szoktak parfümöt készíteni. A kis ibolyából ellenben igen. De belőle olajat nem lehet préselni. Minden, hogy mondjam, növénynek megvan a maga ajándéka. És nem egymás ajándékaiért kell ácsingózzunk, hanem a magunkét kellene kibontakoztassuk. Régebb úgy tanították az iskolába, hogy minden gyerek egy tabula rasa. Fehér tábla, amire a tanítónéni azt ír, amit... Hát ugye úgy gondolták a kommunista időben, itt a kommunista pár diktál, a tanítónéni azt írja a gyerek szívébe. És az új embertípust felneveljük. Hát nem jött össze, nem? Legtöbben felnőttek, a kommunizmus alatt szocializálódtunk, de olyan mély nyomot azért nem hagyott bennünk az akkori ideológia. Miért? Azért, mert úgy gondolom, hogy Isten minden egyes gyermeket ajándéknak szán. Ugye önök is imádkoznak, kérünk Istentől mindenféle dolgot, hogy hát Uram, adj olyan orvost, aki meg tudja oldani most az ebola terjedését, az écet, hogy meg tudja fékezni. Adj Uram olyan közgazdászt, aki tényleg úgy pontra tudja tenni a magyar gazdasági életet, vagy József Attila lelkületű költőt, vagy Kodály Zoltán hangvételű formátumú zeneszerzőt, aki ugye a magyar nép lelkét ismerve azt olyan szépen tudja megfogalmazni a dalainkat. Imádkozunk, nem? Kérünk az Istentől mindenféle szakembert, választ a problémáinkra. És én hiszem, hogy Isten minden egyes imát meghallgat, szépen gyerekbőrbe csomagolva, sutty egy-egy édesanyának a gondjaira bízza. És nekünk felnőtteknek az a dolgunk, hogy nagy-nagy féltő szeretettel ezeket a kis csomagokat szépen kibontakoztassuk. Szienai Szent Katalin édesanyjának 24. gyermeke volt. Merte megszülni gyermekeit ez az asszony? Ha mai anya lenne, akkor egy Szienai Katalinnal kevesebb lenne az egyház történelem, és lehetne sorolni tovább. Árpádházi Szent Piroskának azt hiszem a 6. fia volt bizánci leghíresebb császára. Lehetne sorolni tovább. Merek-e Istenre figyelve döntés hozni? Családalapításkor, gyerekvállaláskor. Mire figyelek? Istenre, vagy a józan paraszti eszemre? Mire hallgatok én? Félelmeimre, kishitűségemre, emberi vágyaimra, ösztöneimre? Vagy merek-e letérgyelni és a nagy Istentől tanácsot kérni? Merem-e mondani azt, Uram, itt van a te szolgád, mit akarsz, mit tegyek? Szűzanya, amikor az Istennek igen mondott, akkor ő nagyon jól tudta, hogy én marékpor, ő képtelen Isten szülni erre a világra. De azt is tudta, hogy az Isten akarata mindig teljesül. Legyen nékem a te akaratod szerint. Igen, én azt hiszem, hogy sokszor Isten emberei érzik az ők határaikat, korlátaikat, gyengeségeiket, és sokszor nagyon kicsik, és félnek, és szorongnak. De másfelől érzik Isten végtelen erejét és hatalmát, és mernek neki menni a nagy feladatoknak. Ugye Nagy Szent Teréz, ő volt az első női egyház doktor. Ez egy nagyon nagy dolog, összesen 20-valahány egyház doktor van. És merte az egyház őt kinevezni, az imádkozás, a misztikus életnek az egyház doktora. És ő volt, hogy elment egy püspökhöz, és úgy érezte, hogy egy templomot, kolostort kéne alapítani. Elmegy a püspökhöz, és azt mondja, de püspök atyám, itt ebbe a városba annyi bűnös ember van, olyan össze-vissza élnek az emberek, csináljunk egy kolostort, templomot, imádkozzunk, szenteljük meg az embereket. Erre a püspök azt mondja, de Teréz, mennyi pénzed van? Hát azt mondja, van 3 aranya. És erre a püspök azt mondja neki, tudod Teréz, 3 arany, és Teréz az semmi. És mit mondott erre a nagy szent? Azt mondja, így, igaz, püspök atya, 3 arany, és Teréz az semmi. Abba egyet is értünk, de 3 arany, Teréz, és a nagy Isten az a minden. Ha Isten mellettünk, ki ellenünk? És annak a püspöknek valahogy elfelejtettem a nevét, de ez a templom, ez a kolostor, amit Teréz alapított 500 évvel ezelőtt, ma is áll. Igen. Merek-e hittel Istenre figyelni, merek-e tanácsot kérni, akár a szerelemben, akár a családalapításba, gyermekvállalásba, vállalkozásba kezdésbe, önmagam képzésébe, továbbtanulásban. Persze, hogy sokszor úgy érezzük, hogy jaj, hogy tudném azt elvégezni, ezt a doktorátus, hát olyan nehéz meg minden. Vagy talán egy betegséggel szemben, olyan kicsinek érzem magamot, jaj, az a daganat, vagy valami ott a testemben. Bízakodó hittel, Uram, mit akarsz? Azt akarod, hogy éljek, gyógyuljak meg, családomról gondoskodjak, unokáimat neveljem. Na hát akkor hol az az orvos, aki megfogja a kezemet? Merjek neki menni. Olyan egyszerű bedobni a gyeplőt, olyan egyszerű azt mondani, hogy nem lehet, itt már Isten se tud segíteni. De ez kárinkodás, testvéreim. Ez kicsiny hitűség. Mit kér tőled az Isten? Ugye, amikor arra biztatunk, hogy imádkozzatok, akkor nem csak arról szól ez a történet, hogy ó Istennek kiár az adó, kifizetem a 2/10 rózsafűzért, és le van tudva. Nem. Az imádság arról szól, hogy leülsz a templom csendjébe, vagy a szobád magányába, és megkérdezed, itt vagyok, Uram, hallja te szolgád a te kéréseidet. Annyira el vagyok bizonytalanodva, hogyan tovább? Tavaly nyugdíjas lettem. Mit szeretnél, mit kezdek a hátralévő éveimmel? Nem? Nagyszüleimtől örököltem valami földet. Uram, mit akarsz, mit tegyek? Az unokám számára kis dióültetvényt, vagy valami mást hozzak létre. És egész biztos Isten a szíved csendjébe megszólal. És választad. És az ő válasza nem elvesz tőled valamit, hanem egy új világ kapuját nyitja ki előtted. bizakodó lélekkel. Ő olyan magasan van, ő lát, mint egy messzelátóról, látja te életedet, és tudja, hogy mi válik javadra. Ő tudja, mit rejtett el a te szívedbe, hogy az kibontakoztasson a felszínre hozzá. Én ugye 2583 gyereknek adtam vakációt, és egy bűnös ember vagyok, és mégis mire vágyok? Azt szeretném, hogy a gyerekeim kibontakozzanak, hogy növekedjenek, hogy mind szebbek, ügyesebbek, okosabbak legyenek. Hát, és megteszek mindent, hogy ez így legyen. Hát én, ha bűnös emberként ezt így szeretném, mennyi, atya, mennyivel inkább akarja az, hogy te kibontakozz, hogy nagyra nőj, hogy hatalmas fa legyél, hogy égigérő koronádon gyümölcsöt teremjenek. Biztos, hogy vezetni akar. Olyan szép, ugye, Szentírásnak az a története, amikor Jézus szembe megy Saullal. Hát egy terrorista, egy rossz fiú. És mégis, ugye, Jézus nem elítéli ezt az embert, hanem párbeszédet kezd vele. Saul, Saul, hát miért üldözöl engem? És ugye milyen szép, hogy Saulból Szent Pál lesz, a népek apostola. Jézus Krisztusnak legkiválóbb munkatársa, ki élete végén megírja a szép szeretet himnuszát. Igen, egész biztos Jézus veled is párbeszédet akar folytatni. Biztos, hogy ahogy Szűzanyával, ahogy Szent Józseffel szóba állt, ahogy rájuk feladatot bízott, ugyanúgy rám is, és mindannyiunkra feladatot szeretne bízni az Isten. Adná az Isten, hogy meglegyen ez a szent csend. Ez a sziklára épült élet, ez az Istenbe kapaszkodó emberi élet. Mert akkor egész biztos, hogy boldogok lennénk, kibontakoznánk, nagyra nőnénk, és mi is életünk végén egész biztos megírnánk mindannyian kiki a maga szép szeretet himnuszát. Amen.
Kedves hallgatóink, mai szerzetesek félórája című műsorunkban az erdélyi árvákat gondozó magyar ferences szerzetes Böjte Csaba a teljes önátadásról szóló prédikációjának szerkesztett változatát hallgathatták meg. További szép napot és kellemes rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. 20 év, ennyi ideje szolgál Hajdú László református lelkipásztor az Andornak tájai, a Felsőtárkányi és a Recski gyülekezetekben. Számára a lelkészi hivatás életre szóló elhívás, amely gyerekkorától kezdve kíséri. Lelkész családban nőtt fel, a hit természetes része volt mindennapjainak, a sárospataki teológia pedig csak megerősítette elhatározásában. Hogy milyen volt ez a 20 év, és mit jelent számára a szolgálat öröme és felelőssége, ezekről is mesélt Huszár Katának.
Mi az, ami 20 évvel ezelőtt erre a hivatásra, erre a pályára indította, hívta önt?
Először is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Öröm ez a mai nap számunkra, és ezt a kérdést, amit az előbb feltett nekem, én is átgondoltam, persze már többször is. Hát igazából a kezdeteket az jelenti, hogy ugye nekem a szüleim is lelkipásztorok voltak, Felső Szabolcsba egy Eperjeske nevű településen, illetve egészen ott Záhony mellett Zsurk nevű községben szolgáltak, és tulajdonképpen ebbe a lelkés családba születtem bele. Láttam azt, hogy mit jelent ez a lelkészi szolgálat, már egész pici koromtól fogva, ezek a csigakészítések, a evangéliumi énekek, akkoriban is volt egy ilyen ébredési mozgalom, ez ugye a 80-as, 85-ös évet írtuk ekkor, és ez nagyon megtetszett, viszont ekkor még csak egy elhatározás volt, hogy na majd egyszer én is erre a pályára lépek, mindannyian tudjuk, hogy ehhez a pályához szükséges elhívás onnan felülről. Hát ez az elhívás, ez majd később adatik, egészen a gimnáziumi évek után, teológiai felvételi előtti időszakban történt meg az Úr részéről is az a megerősítés, hogy engem valóban ezen a pályán akar látni.
Hogyan zajlottak a tanulmányok?
A tanulmányok már tudatosan készülve erre, a Lévai József Református Gimnáziumba kezdtem a középiskolai tanulmányokat. Annyira nagy volt az elhatározásom és a felbuzdulásom, hogy más iskolát tulajdonképpen nem is írtunk be. Aki ismeri, meg gondolom, hogy Pápai Sándor tanár úr neve ismerős lehet talán a hallgatóknak is, az ő osztályába járva, hát nem csak tárgyi tudást kaptunk, hanem igyekezett hitbelileg is nevelni bennünket, tehát a Léva is időszak volt az, ami még inkább megerősített ebben a elhívásban, és utána Debrecenben jelentkeztem, de végül is a teológiát Sárospatakon végeztem el, és ez egy picit érdekes, hogy szinte a legjobb felvételit írtam, és végeztem el ott a felvételin, és valahogy mégis úgy sikerült, hogy nem vettek oda fel, ezt a mai napig se tudom, viszont az az egy év, ami akkor utána adódott, az a gyerekek, a fogyatékosok között végzett szolgálatom volt. Hát ez Istennek volt egy ilyen kerülő útja, amire rátett, de hál' Istennek, hogy ez megtörtént, és utána már nem Debrecenbe, hanem Sárospatakra jelentkeztem, 99 és 2005 között ott végeztem el, hát akkor még ugye teológia volt, ma már hittudományi egyetem.
Mi történt itt az iskola elvégzés után? Rögtön egyenes volt az út az Andor nagytájai gyülekezethez?
Amikor ugye, de most is így van, a 6. év az gyülekezeti gyakorlat, és én akkori Espereshez, úgymond a Egri gyülekezet lelkészéhez, Espereséhez kerültem, dr. Kádár Zsolthoz, ő mellé. Kezdetben ugye az Egri gyülekezet dolgaiba láttam bele, ott kellett szolgálni, és mivel itt a szórvány gyülekezetekbe, tehát azt úgy kell elképzelni, hogy Egervölgyén egy óriási területű szórvány rész van, áldott emlékű Denke Gergely bácsi, Gergő bácsi végezte itt a szolgálatokat, tehát gyakorlatilag Eger környékén egy 40 kilométeres körzetbe rengeteg településre eljutott az akkor már idős Gergő bácsi, és tőle átvette a szolgálatokat Ferenc József. Amikor én már ide kerültem, Ferenc nagytiszteletű úr, ugye jelenleg most Bükzsérci lelkipásztor, ő már akkor ezt a szórvány területen végezte a munkát, és ott jött egy hirtelen esemény, ugye Széchenyi Gyuri bácsi, akkori Esperes úr elment nyugdíjba, Ferenc tiszteletes a helyére kerül, így megörült a szórvány gyülekezetek gondozási szolgálata, és kézenfekvő volt, hogy Esperes úr, illetve hát az akkori püspök, Csomós püspök úr kinevezett ezekre a területekre. Tehát 2005, hát inkább már év ősze volt az, amikor valójában elkezdhettem itt a szolgálatokat. Akkor még csak Andornak tájai gyülekezet, tehát szórvány gyülekezet létezett.
Egy picit avassuk be a hallgatókat, hogy mit jelent az, hogy szórvány gyülekezetekben szolgálni, mert azért ez ugye nem az a része a hivatásnak, amikor valaki egy gyülekezetnek a lelkipásztora egy adott településen, községben.
A szorványok, tehát a szétszórtságban élőknek a gyülekezete tulajdonképpen mindig egy adott egyházközséghez úgymond a vonzás területét jelentik ezek a szorvány gyülekezetek. Hát itt is a rendszeresség az nagyon fontos. Van, hogy 40 kilométert kell utazni, tehát rengeteg utazással jár, de a jelenlegi gyakorlat az, most ugye már szorványokról, hát egyre kevesebbet tudunk beszélni, hiszen előregedő falvak, reformátusai zömmel kihaltak, tudjuk a szociológiai problémát, ugye elvándorolnak, de mára már ott tartunk, hogy missziói egyházközségek lettek az egykori szorványokból, legalábbis Recske és Felső-Tárkány is ilyen. Hát a szolgálat az ugyanaz, ugyanúgy készül rá az ember, templomélményünk is van úgymond, mert nagyon sokáig könyvtárakba, művelődési házakba, magánházakba, a kiskonyhába leülve tartottuk az istentiszteleteket, de szeretik, amikor ezt az élményt megkapják a testvérek, hogy tehát a liturgia az tulajdonképpen ugyanúgy zajlik, mint egy nagyvárosi gyülekezetben.
Milyen kihívásai vannak ilyen szempontból itt a lelkészi hivatásnak? Mert én azt gondolom, hogy ahogy hallhattuk is, hogy ugye említette, hogy akár könyvtárakban, akár egy-egy családi háznál sokkal közelebb van a gyülekezeti tagokhoz, a hívőkhöz is. Egy teljesen más kapcsolat alakul ki, én azt gondolom ilyenkor, mint hogyha a szószéken van.
Igen, ezek az istentiszteletek általában sokkal személyesebbek, sokkal emberközelibbek. Az előbb ugye kihívásokról volt szó, hát itt a távolságok általában, az istentiszteleti időpontoknak a szervezése, van olyan, hogy a kultúrházat ugye nem tudják rendelkezésünkre bocsájtani, volt olyan, hogy nem volt hol tartani, de akkor mindig szólt valaki, ugye az alkalmokat, akkor mindig szólt valaki, és akkor magánházakhoz mentünk, de maga ez a közvetlenség, hogy nyilván egy városi istentiszteleten nincs az, hogy várunk a papra, meg a istentiszteletre is, sutyorgunk, beszélgetünk, ezt most pozitív értelemben mondtam, itt a szorványokban azért beszélünk mindenféléről, hogy tetszenek lenni, beszámolnak az emberek a mindennapi dolgaikról, de amikor a Bibliát elővesszük, és mondom, hogy testvérek, most már kezdjük, akkor mindenki tudja, hogy ez már az a szent idő, szent órácska, amit az ige mellett töltünk.
Az egyik nagy eseménye volt az itt eltöltött 20 évnek, hogy Felső-Tárkányban megépülhetett a református templom. Mit tudhatunk erről? Azért ez egy nagyon nagy esemény volt itt a szorványban.
Felső-Tárkányi gyülekezet, ugye amikor én elkezdtem a szolgálataimat, még az Andornak tájai szorvány gyülekezethez tartozott, tehát szorványként tartották nyilván. Ugyanakkor itt Felső-Tárkányban már korábban, tehát 30-40 évvel ezelőtt is folyt gyülekezeti élet, magánházaknál és ugye tehát templom hiányába, ugye kultúrházba, amikor én például ide kerültem 2005-ben, könyvtárba tartották az istentiszteleteket, és ekkor vetődött fel a gondolat, akkori esperes dr. Kádár Zsolt nagyon támogatta ezt a dolgot, hogy először alapítsunk egy missziói egyházközséget, utána pedig elindul, lobbizott, ahogy ő mondta mindig, és nagyon érdekes, hogy egy olyan színezetű kormányt használt az Úristen akkor, akik hát nem erről híresek, hogy támogatják ezt a hitéletet, de az ő idejük alatt is kaptunk egy jelentős támogatást, és utána ez már gördülékeny volt, ez a nem csak gondolat lett, hanem valóság is. 2009-re készült el, vagy akkor kezdődött a templom, és ez így gyakorlatilag nem is olyan hosszú időn belül kivitelezésre került. Egészen a jó területen, az iskolával egy helyrajzi számon vagyunk, ott a patak partján, itt a katolikus templom és az iskola közti területet kaptuk meg a polgármestertől, dr. Juhász Attila polgármester úr nagyon mellé állt a dolog mellé, és megkapván a területet, elindult a templomunknak a felépítése, ami akkor nem lett teljesen kész, hiszen azóta építettük be a felső szintet, és azóta most például a fűtést klímaformájában, tehát klímák segítségével fogjuk megvalósítani. Volt, hogy eszközöket tudtunk szerezni, a konyhát berendezni, tehát így folyamatosan zajlott ez a munka.
Hány fő a befogadó képessége a templomnak?
Amikor tele vagyunk, akkor olyan 70-80 ember biztos, hogy befér, és nagyon jó tényleg, hogy van egy kis iroda is, meg vizes blokk, és azóta már a felső szint is, mint ahogy említettem, elkészült, különféle gyülekezeti vendégségek, eddig ugye, amikor nem volt ott a padokba, ettük meg a szendvicset is, és most már hál' Istennek, tehát megvan arra a lehetőségünk, hogy felmenjünk, és ott ugye van egy hatalmas közösségi tér, ott tudjuk megtartani a szeretett vendégségeket, és egyéb alkalmakat is.
2025 az ifjúság szolgálatának éve is a Református Egyházban, és azt gondolom, ahogy öntől is hallhattuk már, hogy itt sok szorvány már előregedett tulajdonképpen. Az ifjúság, a fiatalok, a fiatal családok bevonása a hit életbe, a gyülekezeti életbe mennyire okoz kihívásokat itt a környéken?
Ez egy nagy kihívás, és nagyon sokáig tényleg úgy végeztük a szolgálatunkat, hogy még csak hittanóra sem volt, és hát ha eredményekről kérdeznek, akkor az mindenképp pozitívum, hogy hitoktatás felső tárkányban már nagyon régóta van. Itt ugye ezek iskolai hitoktatást jelentenek, de ezek a családok, gyerekek időnként ugye megjelennek a gyülekezetekben, és itt tárkányban azért nagy dolog ez, hiszen most már azon gondolkozunk, hogy ha elkezdjük 11-kor az istentiszteletet, és 2-3 gyerek szinte mindig van ott, hogy legyen majd valaki, aki velük külön foglalkozik. Na most ez egy üdítő kivétel volt, felső tárkány is mellett ugye Andornak táj azért jelentős, itt a presbitériumban most olyan emberek kaptak bizalmat, 40-50 év alattiak, tehát ilyen 40-50 közt vannak négyen is, már én is inkább a 50-hez leszek közelebb, de velem együtt a 60% a presbitériumnak fiatal. Ők jöttek és vállaltak szolgálati területet, tehát valaki a gyerekekkel foglalkozik. Recsken szintén elindult a hitoktatás, tehát ezek sajnos van, hogy 10-15 év, mire ezeket ugye így meg tudtuk szervezni, meg hát az Úristen lehetőséget adott, hogy legyenek fiatalok. Tehát így tudjuk bevonni a fiatalokat, hogy vállalnak feladatokat, szolgálatokat, de azt azért tudni kell, hogy családos emberek hétvégén vannak nagyon sokszor ők is távol itthonról, és hát bizony nem mindig tudnak jönni az Isten tiszteletekre, de hát próbálkozunk, és talán ez is lenne a következő, hát mondhatom, hogy 20 év vagy 10 év feladata az, hogy ezeket a fiatalokat beépítsük, de hát mindig a gondok úr megnyugtat meg a testvérek, hogy akinek ott kell lenni, az mindig ott van, higgyem el, és hát tényleg lehet akármilyen jó stratégiánk, ha az Isten nem vonzza, az Isten lelke a testvéreket, akkor nincs igazi eredmény. Ha a kettő találkozik, akkor szép dolgokat lehet csinálni. Jó reménységgel vagyunk ezzel kapcsolatban is.
Említettük itt a 2 évtizedes pályafutást. Ha az elmúlt 20 évre gondol, tiszteletes úr, akkor milyen érzések kerítik hatalmába, milyen gondolatok fogalmazódnak meg?
Hát az első, az mindenképpen a hálaadás. Egy kollégámmal beszéltem nem olyan régen, Szabolcsba szolgál, és viccesen azt mondta, hogy na, ünnepelteted magad? Hát mondtam, hogy nem magamat ünnepeltetem, hanem azt az kegyelmes Istent látom meg, aki hordozott. Most az ünnepségen majd úgy fogom felvezetni a gondolataimat egy Zsoltár részlettel, hogy hatalmas dolgot tett velünk az Isten, ezért örvendezünk. Hát ez az ige határozza meg nem csak ezt az alkalmat, hanem talán az elmúlt 20 esztendőt is, hogy az én alkalmatlan voltam ellenére is próbált az Isten használni, több-kevesebb sikerrel, de úgy érzem, hogy áldott munkatársokkal, tudtuk Isten országát építeni. Persze lehet, hogy nem a legtökéletesebb módon, de amit tőlünk telik, azt meg tudtunk tenni. Úgyhogy a hála és a köszönet az Isten irányába, ami meghatározza ezt a mai napot és ezt a elmúlt 20 esztendőt is.
Háladó istentiszteleten köszöntötték Felsőtárkányban Hajdú László református lelkipásztort abból az alkalomból, hogy immár 20 éve szolgál az Andor naktájai, a felsőtárkányi és a recskei gyülekezetekben. Most hallgassák meg Szabó Kálmánt, a felsőtárkányi gyülekezet gondnokát, akit a gyülekezeti életről és az istentiszteleten kívüli alkalmakról is megkérdezett Huszár Kata.
A felsőtárkányi református gyülekezet szórványként indult, de eljött az az idő, Isten úgy rendelte, hogy megnövekedett a létszámunk. Ez tulajdonképpen azért, mert Felsőtárkány egy bevándorló falu, mondhatnám, és sokan jönnek külső területekről, olyan helyekről, ahol református vallásban érkeztek ide, és nem a római katolikus felekezethez tartoznak, és ezért szükségét tartottuk annak, hogy mivel növekszik a gyülekezet, ezért egy olyan közösségi házat, templomot építsünk, ahol többen elférünk, és hála Istennek ez valóságá is vált. Először egy kis maroknyi közösség imádkozott ezért, és néhányan odaálltak az illetékesek elé, hogy mit szeretnénk, vagy mit szeretnének valójában, és így alkalom lett arra, hogy kaptunk erre Istentől ajándékot, területet, támogatást, természetesen mi is hozzájárultunk, jártuk a különböző gyülekezeteket, és adományokat gyűjtöttünk. Elég szépen összegyűltek ezek az adományok, és elkezdődhetett az építkezés. Dicsőség ezért az Úrnak, és ahogy megépült a templomunk, a gyülekezet is, a gyülekezeti élet is beindult szépen lassan. Tehát nem csak 5-6-an, hanem már egészen szépen olyan 40-50-en jelentkeztek egyház fenntartóként, ami elég szép szám egy ilyen kis gyülekezethez képest, és ez a létszám a mai napig is szépen megmaradt. Napról napra nem azt mondom, hogy növekedik, mint az ős gyülekezet, de nem fogyunk, hála Istennek. Mert azt is láthatjuk, hogy sajnos itt a szórványokban az elidősödő tagok szép lassan meghalnak, vagy elalszanak, ahogy az ige mondja, és egyre kevesebb helyre kell elmenni. Hajdú László tiszteletes úrral sokszor elmegyünk, és mivel zenei szolgálatot is végzünk, ezért szívesen hív minket, és ott az ottani házaknál, vagy éppen kultúrházakban Isten dicsőségére éneklünk, és az szeretnek ott a gyülekezeti tagok. Kevesen vannak, de olyan jó házias, olyan emberséges körülmények között lenni ott. Mert az ige is azt mondja, hogy ketten vagy hárman összejönnek az Úr Jézus Krisztus nevében, ő ott van velünk. Tehát nem kell hatalmas gyülekezetre gondolni, de jó ilyen szorványokban élni, jó szolgálni az Úrnak, jó az idős emberekhez menni. Sajnos fiatalok nagyon ritkán jelennek meg a gyülekezetbe. De azt hiszem, hogy nem kell ezért aggódanunk itt sem, Felsőtárkányban sem, meg máshol sem, mert Isten mindig gondoskodik utánpótlásról, tehát mindig jönnek újak, ahogy mondtam is, hogy nem fogyunk. Gyülekezeti alkalmaink is itt Felsőtárkányban rendszeres, tehát minden vasárnap istentiszteleti alkalmat tartunk 11 órától, minden csütörtökön bibliaórát tartunk, és mondhatom azt, hogy nagyobb gyülekezeteket megszégyenítő létszámban vagyunk jelen az istentiszteleten, a bibliaórákon is, és sokan nagy szeretettel látogatják az alkalmakat. Vannak még a külső szorványok, a kisebb területek, például Bekölcére szoktunk rendszeresen menni, Abasárra, ahol 4-5-en jönnek össze, és a végén szeretett vendégség van.
A szorványban történő igehirdetés, illetve alkalmak hogyan zajlanak? Azok is megvannak, hogy na mondjuk ide szombatonként megyünk, ide péntekenként megyünk, mert ugye hallhattuk, hogy itt Felsőtárkányban minden vasárnap 11 órakor van istentisztelet, de a szorványban ott hogyan zajlik?
Tehát be van ez osztva elég szépen, mert tiszteletes úr Andor raktáján 9 órakor kezd, eljön hozzánk 11 órára, utána átmegy Recskre a nagyobb gyülekezetekbe, ott 14 órára, és szinte ott is minden héten van, tehát ez folyamatosan működik. A kisebb szorványokat pedig úgy szokta beosztani, meg úgy osztjuk be, hogy azért annyira nem rendszeres, de minimum havonta egyszer elmegyünk hozzájuk. ha tiszteletes úr egyedül megy, akkor egyedül megy, de valamikor mi tudunk menni, és mondjuk igei szolgálatot is szolgálunk az emberek között, illetve zenei szolgálatot adunk, mert nem mindenhova tud eljutni. Tehát nagyon szeretjük ezeket az alkalmakat, és a testvérek meg megint nagyon szeretik.
Milyen a közösségi élet itt Felső-Tárkányban? Mert én azt látom, hogy itt gyülekeznek az emberek, ugye itt a hálaadó Isten tiszteletre, beszélgetnek, mosolyognak. Összetart a gyülekezet itt Felső-Tárkányban?
Hát, mint általában minden gyülekezetnek van egy magja. A lelki emberek, akik jobban ragaszkodnak az Úr Jézus Krisztushoz, akkor azok jobban is oda teszik magukat, úgy érzem. Tehát hálából Istennek szolgálnak, és mindent megtesznek azért, hogy a gyülekezetben rend legyen, tisztaság legyen, hogyha igei alkalmak vannak, vagy úrvacsora van, akkor mindig meglegyen az úrvacsorai jegyek. Keresztelő is rengeteg van nálunk, annak ellenére, hogy kis gyülekezet vagyunk, nagyon sokan hozzák. Máshonnan is a gyerekeket, és itt keresztelik meg ebbe. Mondhatom ezt, úgy szokták hívni ezt a kis templomot, a miénket, hogy egy kincses doboz, mert olyan szép kis, újonnan épített kis templomról van szó, és mivel Felső-Tárkány egy turisztikailag is eléggé központban van, időnként jönnek különböző helyekről is, őket is szeretettel fogadjuk.
A fiatalokat, a fiatal családokat mennyire könnyű vagy nehéz megszólítani, akár itt Felső-Tárkányt nézzük, akár Andornak táját, Recsket, vagy a Szolvány gyülekezeteket?
Nagyon nehéz. Nagyon nehéz, hisz teljesen más úton vannak, tehát az széles út, amiről Jézus Krisztus is beszél, hogy nagyon sokan járnak rajta, annyira sok az az eszköz, amivel elcsábítják a gyülekezetekből. Tehát én tapasztalatból mondom, hogy otthon nálunk is van fiatalság. Vagyunk egy jó páron, de egyszerűen nem lehet erőszakkal, hatalommal, tehát Isten igéjét nem lehet ráerőszakolni senkire. És még ezen belül is annyira nehéz ez a szolgálat, ahol vannak gyerekek, hisz teljesen más nemzedék. Minket még a szüleink azt mondták, hogy jönni kell, akkor mentünk. Ma már azt mondjuk a gyerekeknek, hogy jönni kell, azt mondják, nem megyünk. És nem tudunk tenni semmit ellene. Akár szép szóval mondjuk, jó, vannak alkalmak, amikre eljönnek szívesen, de ott is inkább a csábítás miatt, mert mi a gyülekezetekben úgy próbáljuk a fiatalokat elcsábítani, hogy valamilyen finomsággal, hogy a végén valamit kapnak. De ez nem biztos, hogy ez a megoldás. De mégis ott vannak, végighallgatják Isten igéjét, tehát mondhatom azt, ragad rájuk valami, és reméljük, ha én a saját életemre gondolom, hogy annak idején, amikor el kellett mennem Isten tiszteletre, akkor én sem úgy mentem, hogy jó, most én voltam a legbuzgóbb, hanem el kellett mennem. De amikor Isten igéje megszólított, és belenyúlt az én szívembe, akkor felébresztette benne azokat az igéket, azokat az alkalmakat, amiken voltam, és így tudtam közeledni hozzá. Tehát én nem mondom, hogy ez az út mindenkinek, de engem elhívott, 40 éves koromban hívott el. Tehát amikor én újonnan születtem, Jézus Krisztus szent lelke által, akkor pont 40 éves voltam. És azután kezdtem el járni gyülekezetbe, azután a testvérekkel felvettem a kapcsolatot, akkor még úgy, hogy a családon belül mondhatnám, hogy én jártam egyedül el a gyülekezetbe, és szép lassan a feleségem is megtért, a gyerekek is elfogadták az Úr Jézus Krisztust. Tehát ez jó érzés, amikor az ember tudja, hogy biztonságban van a családja, biztonságban van a gyülekezete, mert rendszeresen imádkozunk a gyülekezeteinkért, nem csak a Felső-Tárkányi, a szorványokért is, minden más felekezetekért is, persze természetesen nem csak a Felső-Tárkányiak a fontosabb, sőt, minden emberért, ahogy Jézus Krisztus mondja, hogy az az ő akarata, hogy minden ember üdvözlőjön. Tehát, és olyan nagy lelki buzgósággal készülünk fel minden nap az elindulásra, tehát a mi életünkben ez valójában úgy történik, hogy reggel felkelünk, előveszük a Szentírást, a Biblia olvasó karú szerint olvassuk a Szentírást, és legalább egy óra hosszáig vagyunk az Úr előtt. Megbeszéljük az igét, imádkozunk, tehát, és így indulunk el ennek a napnak a kezdetének is, mint ahogy a mai napon is ugyanígy kezdődött el. függetlenül attól, hogy egy olyan alkalmat tartunk, ami egy ünnepi alkalom, és hálát adunk az Úr Jézus Krisztusnak, hogy tiszteletes Úr közöttünk már 20 éve szolgál. Tehát ez nagy öröm nekünk, és mondhatjuk így, hogy velünk öregszik, megöregszik, és együtt lehetünk vele, tehát hálát adunk ezért az Úr Jézus Krisztusnak.
Kedves hallgatóink, Szabó Kálment, a Felsőtárkányi Református Gyülekezet gondnokát hallották.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Adásunkat az europaradio.hu oldalon tudják újra meghallgatni. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Köszönöm mai figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Várom Önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikus.